Kol Israel az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5772. Tisré hó 30-a, a polgári naptár szerint 2011. október 27-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu kormányfő ma részt vett a 10 évvel ezelőtt meggyilkolt Rehavam Zévi Gandhi tábornok emlékestéjén. Gideon Szár oktatásügyi miniszter ma Párizsba utazott, hogy találkozzon Irina Bukovával, az UNESCO elnökasszonyával. Az amerikai nagykövet Dan Shapiro kérte Elie Shai belügyminisztert, hogy támogassa egy újabb építési moratórium bevezetését Júdában, Szamáriában és Jeruzsálemben. Híreink után néhai dr. Raj Tamás főrabi heti tóra magyarázatát hallhatják, és most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu kormányfő részt vett a 10 évvel ezelőtt meggyilkolt Rehavam Zévi Gandhi tábornok megemlékezésén. Netanyahu miniszterelnök elmondta, hogy Zévi tábornoknak igaza volt, mikor meggyőződéssel vallotta, hogy a zsidó nép élet-halálharcot vív a környezetével, és senki nem fogja zsidó ember életét megvédeni, csak ő maga, mondta Netanyahu kormányfő, ma Rehavam Zévi Jeruzsálemben tartott megemlékezésén. Gideon Szár oktatásügyi miniszter ma Párizsba utazott, hogy ott találkozzon Irina Bukovával, az UNESCO elnökasszonyával. A palesztin hatóság újabb nemzetközi egyesség megsértésén dolgozik, Abu Mazenék azt követelik az UNESCO-tól, az ENSZ Oktatás és Kulturális Bizottságától, hogy ismerje el őket teljes tagként. Gideon Szár az izraeli ellen véleményt akarja megismertetni az UNESCO elnöknőjével, hogy miért lenne helytelen ilyen lépés az UNESCO részéről. Gideon Szár oktatásügyi miniszter közölte, hogy a palesztin hatóság teljes jogú tagként való elismerése az UNESCO-ban az a kultúra és a oktatás ügyének a politizálását jelentené. Arról nem is beszélve, hogy az UNESCO-nak nincs semmilyen jogi felhatalmazása önkényesen elismerni szervezeteket országként. Ez az ENSZ alapalkotmányának a durva megsértését jelenti, hisz az UNESCO-nak a mandátuma a kultúra ápolására, a világörökséget jelentő alkotások, helyek megőrzésére és az oktatás terjesztésére szól csakis kizárólag. Ezen kívül ilyen lépés a palesztin hatóság törvénysértéseit tisztára mosná, kóserolná, ezek után a nemzetközi törvényszegések, alkotmányban lefektetett határozatok semmibevétele már magától értetődő lesz, köszönhetően a palesztin hatóságnak, aki élén jár a nemzetközi egyességek határozatok megszegésében. Az amerikai nagykövet Dan Shapiro kérte Elie Shai belügyminisztert, hogy támogassa egy újabb építési moratórium bevezetését Júdeában, Szamáriában és Jeruzsálemben, mely persze csak a zsidó lakosokat érinteni. Shapiro nagykövet szerint ez jelentősen segíteni az Egyesült Államokat, mely az ezben a palesztin állam elismerése ellen küzd. A nagykövet nem magyarázta meg, hogy a zsidó lakosokat szolgáló építkezések leállítása mennyiben győzné meg az ENSZ-ben a muzulmán országok és a harmadik világ országok alkotta abszolút többséget, mely amúgy is automatikusan mindig a palesztin arabok javára szavaz. Elie Shai visszautasította az amerikai kérést és közölte az amerikai nagykövettel, hogy nem olyan régen a SASZ párt együtt ült koalícióban a szélső baloldali Meretz párttal, és érdekes módon folytak az építkezések Jeruzsálemben, Júdeában és Szamáriában. 17 éve folynak meddő tárgyalások a palesztin hatósággal, és a PFS-szel, és az építkezések nem álltak le, se Arafat, se Mazen nem követelte az építkezések befagyasztását a tárgyalások feltételeként. Az oszlói egyezmény, melyet a PFS elnöke aláírt, és többek között az Egyesült Államok és az ENSZ is kezdése ennek az egyezségnek, egy szóval sem tiltja meg a gyarapodó zsidó lakosság igényeit szolgáló építkezéseket. Az amerikai követelés elsősorban erkölcstelen kérés, miután csak a zsidó embernek tiltja meg az építkezés lehetőségét, míg az arabnak szabad építeni ott, ahol akar, így tehát ez egy faji megkülönböztetésen alapuló amerikai követelés, érdekes módon éppen egy olyan amerikai elnöktől, akit a nemzetközi sajtó a rasszizmus elleni elszánt harcosának állította be. Izraeli biztonsági szakértők szerint a tegnapi gázai sávból kilőtt középtávolságú grádrakéta Asdod városa ellen egy fegyverkísérlet volt a Hamas terrorszervezet részéről. A Hamas terrorszervezet ki akarta próbálni, hogy a líbiai katonai raktárokból ellopott rakéták milyen távolságra lőhetők ki. A rakéta tegnap Asdod városába csapódott be, szerencsére senki sem sebesült meg ebben a támadásban. A kongresszusi könyvtár több mint 10 000 jeruzsálemi fényképet tartalmaz, melyet 1881 és 1940 közötti évtizedekben készített az Amerikai Kolónia nevű idealista keresztény gyülekezet. A több ezer felvétel között találhatók a jeruzsálemi óvárosról készített fényképek közt, a híres aranykapu, a Sárára Hamim kapuját is számos kép örökíti meg. A kapu több mint egy millénniummal a török megszállás előtt állították fel, a régészek többsége szerint Heródes király idejében helyezték el, számos régész szerint azonban még régebbi keltezésű az aranykapu, Ezra és Nehemia proféták idejére teszik, tehát a második szentély, a perzsa diaszporából való visszatérés kezdetére. A fényes Szulejmán a Jeruzsálemet körülvevő falakat megerősítette, és miután tudatában volt az aranykapu fontosságának a zsidó és keresztény vallási eszmevilágban betöltött szerepére, így gondoskodott arról, hogy lepecsételjék, lezárják a kaput. A zsidó és keresztény vallás szerint a jövendőbeli messiás az aranykapun fog belépni, miután ez a kapu állt legközelebb a szentélyhez. A muzulmán uralkodó, hogy ezt a lehetőséget megakadályozza a jövőben, és egyben megalázza a zsidó és keresztény vallás híveit, nem csak lezáratta az aranykaput, hanem még egy arab temetet is épített a kapu elé. Fényes Szulejmán török megszállott tudatában volt, hogy a muzulmán megszállás egy idegen test eredt Izrael földjén, ezért igyekezett a zsidó nemzeti és eszmei függetlenség minden szimbólumát eltörölni, megsemmisíteni. 1969-ben James Fleming nevű régészetet tanuló egyetemista kíváncsiságból tanulmányozni kezdte az aranykapu helyét az arab temető oldalán. A kapu körüli esőtől kimosott, meglazult talaj hirtelen beomlott, és Joseph Fleming csodálkozva fedezte fel, hogy néhány emberi csont maradvány egy másik kapu tetején nyugszik, melynek végét nem lehetett látni, hol fejeződik be a föld alatt. Hiába temették el nagy gonddal az eredeti heródesi, vagy akár még régebbi kaput, az a véletlennek köszönhetően feltárult. Fleming szerint egészen jó állapotban volt az aranykapu azon részén, amin láthatóvá vált. Flemingnek sikerült megörökölni a képeken a leletet. Másnap, amikor visszatért, a muzulmán temető felügyelet már gyorsan lecementelte a földbeomlástól elmozdult muzulmán sírkövet, mely egy rövid időre de feltárta, mi rejt valójában el, illetve allegorikusan mit próbálnak erőltetve eltüntetni a muzulmánok Jeruzsálem óvárosában. Eddig tartottak híreink, és most dr. Raj Tamás főrabbi heti Tóra magyarázata következik.
A Tóra második heti szakasza Noé Héber nevét viseli. Noah. Elsősorban Noé és a vízözön történetét tartalmazza, de itt találjuk az úgynevezett nemzetségtáblát, továbbá Bábel tornyának közismert elbeszélését is. Hadd jegyezzük meg, hogy a Héber-Bábel név azonos az ókori Babilónia nevével, amely babilóniai szó, magyarul Isten kapuját jelenti, Bábilú. De héber változata így is érthető, zűrzavar. Mindez nyilván annak idején a történetre is emlékeztette az olvasókat. A heti szakasz e szavakkal kezdődik. Életoldott Noach. Noach is szadik tanim hajabe dorotáv, et ha elokim, itt ha lech Noach. Ez Noé története. Noé tökéletes igaz ember volt a maga nemzedékében. Istennel járt együtt Noé. Ebben az egyetlen mondatban Noé neve háromszor is előfordult. Ezen belül kétszer közvetlenül egymás után. Életoldott Noach. Noach iszta diktamim. Bölcseink azt mondják, ez azért van így, mert Isten különösen szerette Noét, hiszen velünk, az emberrel is így van ez. Akit különösképpen kedvelünk, annak nevét szívesen emlegetjük. Ábrahámat is gyakorta név szerint szólítja meg Isten. Sőt, Isten angyala az ősapa nevét kétszer egymás után is kimondja. Ábrahám, Ábrahám. Tehát Ábrahám, Ábrahám. Életoldott Noach, Noach itta diktamim hajabe dorotáv. Ez Noé története. Noé tökéletes, igaz ember volt a maga nemzedékében. Et ha elokim hit halech Noach. Istennel járt együtt Noé. A régi bölcsek azt is felvetették, mármint azt a kérdést, miképp kell érteni a mondatban ezt a kiegészítést, hogy vödorotáv a maga nemzedékében. Egyesek úgy vélik, ezt a szentírás Noé érdemekét, mások szerint viszont épp ellenkezőleg hátrányára említi. Az előbbiek szerint Noé még abban a bűnös nemzedékben is megmaradt igaznak, holott igen nagy volt a bűnösök csábító példája. Mások viszont úgy gondolják, abban a nemzedékben ugyan igaznak számított, ám ha történetesen Ábrahám vagy Sámuel korában élt volna, értékei jelentéktelenné törpültek volna. Ennek alátámasztására szokták idézni az írás folytatását. Istennel járt együtt Noé. Et ha elokim, hit ha lech Noach. Ez természetesen mindenképpen pozitívum. Ábrahámról viszont azt olvassuk, hogy Isten így szól hozzá. Lech lefanáj vehejét a min. Járj előttem és légy tökéletes. Amikor így folytatódik a régi példabeszéd, az ember járni tanítja a gyermekét, előbb kézen fogva vezeti, ám később, ha már önállóan is járni próbál a gyerek, maga elé engedi, vigyázva, hogy el ne essék, el ne botoljék. Így tett, mondják Isten is. Noét még csak kézen fogva vezette, Istennel járt együtt, mondja a szöveg, Ábrahámot viszont már maga elé engedte, ezért szól így a Szentírás, járj előttem. Nekünk is tanítják a bölcseink. Istennel kell járnunk, hogy életünkben megtaláljuk az igaz utat, és ha már biztosak vagyunk benne, az ő útmutatása szerint Isten előtt kell haladnunk, mert ő biztosítja életünket, és ő biztosan örködik felettünk.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 15-21, Tel Avivban és Hajfán 17-23, Berséván 15-26 és Eláton 18-30 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirushalayim!